Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Egy különleges beszélgetésre kerül sor, hiszen mai műsorunknak három vendége is van. Járatlan utakon Amerikában szociális testvérek az Egyesült Államokban és Kanadában az 1920-as években mai beszélgetésünk és egy megjelent kötetnek az apropója, amely a Slachta Margit írásai sorozat 5. kötete. A Gondolat kiadó és a Barankovics István alapítvány kiadásában 2025-ben jelent meg a kötet, és a kötet szerkesztőivel, illetve az egyes tanulmányok szerzőivel beszélgetünk. Vendégünk Petrás Éva történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója, és Slacht Boglárka, a Károli Gáspár Református Egyetem állam és jogtudományi kar tanársegédje. Önök ketten a kötet szerkesztői, és itt van velünk Kornyilovné dr. Máté Anita történész, a Szent Margit Gimnázium tanára. Kutatásai azok az Amerikai Egyesült Államok és az oda emigrációba került magyar egyházi személyek és az ottani egyházközségek történetével foglalkozott, és jelent meg ebben a témában monográfiája a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia munkaközösség kiadásában. Elsőként talán Petrás Évához fordulnék, hiszen ez már az 5. olyan kötete, amelyet szerkesztőként jegyez, és Slachta Margit írásaival foglalkozik. Mi volt a motiváció, mi volt a kötetnek a rendező elve, és mi alapján állították össze ennek a kötetnek a tematikáját?
A Járatlan utakon Amerikában címet viseli ez a kötetünk, és valóban az 5. már a Slachta Margit írásai sorozatban. Akik figyelemmel kísérik ezt a könyvsorozatot, azok emlékezhetnek arra, hogy Járatlan utakon címmel már 2 évvel ezelőtt megjelent egy kötet. Ennek a sorozatnak a 3. kötete Járatlan utakon a lélek vezetésével, amely a Szociális Testvérek Társasága megalakítására 100. évfordulójára látott napvilágot, és tanulmányokat tartalmaz a társaság történetéből. Amikor ennek az új kötetnek a témáján gondolkodtunk, akkor úgy találtunk rá az amerikai tematikára, hogy felfedeztük azt, hogy tulajdonképpen ez egy olyan munkaterület volt, egy olyan új munkaterülete a szociális testvéreknek, amely a 2 évvel ezelőtti kötetben nem szerepelt külön hangsúlyosan, tehát érdemes lett volna, és volt is, ezt a munkaterületet egy picit körbejárni és megmutatni az olvasóknak. Úgyhogy ebbe a kötetbe olyan leveleket, úti beszámolókat, élménymorzsákat, illetve az ezekről szóló újságcikkeket válogattunk be, amelyek a Szociális Testvérek Társasága tagjainak, köztük Margit testvérnek is az első amerikai útjait mutatják be az 1920-as években.
A szociális testvérek, ahogy Petrás Éva említette, viszonylag korán, vagy legalábbis a társaság létrejöttéhez képest korán megjelennek Amerikában, és ezt a időszakot, ezt a témát mutatja be Kornyilovné Máté Anita, és kérem egy kicsikét, nézzük azt meg, hogy amikor a szociális testvérek megjelennek Amerikában, utazás és aztán majd letelepedés, hogy milyen helyzetben vannak az oda kivándorolt magyarok, azok az egyházi közösségek, amelyek akkor ott létrejönnek, léteznek, hogyan viszonyulnak hozzájuk, és mik azok a helyszínek, helyek, ahol a szociális testvérek jelen vannak Amerikában.
Nagyon izgalmas, hogy amikor a Szociális Testvérek Társága létrejön, akkor már 3 tagjuk Amerikában tartózkodik. Ugyanis 3 testvér még a Szociális Misszió Társulat tagjaként ment ki, mégpedig Clevelandbe, ahova Schrems clevelandi püspök hívta Farkas Edith nővéreit. A kintartózkodásuk során történt a társaság életében ez a változás, ezért az alapító okiratban szerepelnek ezek a testvérek, úgyhogy ugye fizikailag Amerikában vannak. Tehát ez is érdekes, hogy már a megalakulásoktól kezdve jelen vannak. Ugyancsak érdekes azt megnézni, hogy igen, milyen közegbe vannak, milyen közegbe érkeztek. Ugye az amerikai magyar kivándorlás a 19. század 80-as éveitől öltötte egyre nagyobb mértéket, és az első világháború előtti másfél évtizedben több százezren mentek ki. Nagyon gyakran csak az ideiglenes munkavállalás céljából, tehát visszatértek, aztán esetleg újra kimentek. Az első világháborút követően az Egyesült Államok bezárta a kapuit a bevándorlók előtt, és ez az időszak, a két világháború közötti időszak, ezeknek a kinti magyar közösségeknek a megerősödése. Ugyanis akik akkor már ott vannak, ők már a tartós megtelepedés mellett döntöttek, és ezért a közösségi életük is ezt tükrözte. A magyar plébániák is már az 1890-es évektől léteztek az Egyesült Államokban, és nagyon nagy szükség volt egyébként nem csak papokra, hanem szerzetes nővérekre is. Végül 1912-ben az isteni megváltó leányai érkeztek először a kinti magyarok szolgálatára, következő évben az isteni szeretett leányai, és aztán ugye következett a háború, és így, amikor a Szociális Misszió Társulat, illetve hát így a Szociális Testvérek kimentek, az már ugye a 20-as évek eleje, ugye a 22 végén mentek ki a Szociális Misszió Társulat nővérei, és aztán 23-ban, amikor megalakult a Szociális Testvérek Társasága, akkor ők. Tehát ez az időszak az, amikor nagyon nagy szükség van a nővérekre és a testvérekre, és az a karizma, a szociális munka karizmája, amit a társaság képviselt, arra nagyon fogékonyak voltak az amerikai püspökök.
1923-ban jön létre a Szociális Testvérek Társasága, és itt, ahogy bemutatta, már a Szociális Missziótársulat is jelen van, illetve a testvérek is kimennek. Mennyire nehéz, vagy mennyire megpróbáltatásokkal teli a helyzetük, a letelepedés, illetve hogy tudnak a magyarországi közösséggel kapcsolatot tartani, nyilván ez egy új közösség létrejötte, új alapítás, tehát hogy ez vélelmezhetően egy nem könnyű helyzet. Hogyan, miként viszonyulnak, vagy tartják a kapcsolatot a testvérek Magyarországról, Amerikával is fordítva? Fordulok Slachta Boglárkához.
A Szociális Testvérek Társaságának a levelezéseit ismerhetjük meg lényegében a kötetben. 1923. május 24-én Paula testvér küldte az első olyan levelet legalábbis, amelyik ebben a kötetben megjelenik. Ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy a kötetben összegyűjtött levelezések már 1924 karácsonyán megjelentek, amelyeket Slachta Margit gyűjtött össze, válogatott és szerkesztett egy kötetben. Az, hogy ekkor miért jelentek meg ezek a levelek, miért tartotta Margit testvér fontosnak azt, hogy ezt nyilvánosságra hozza és egy kötet formájában megjelenjenek, azt az ő szavaival szeretném ismertetni, amely így szól. Ezek a levelek sokszor szították bennem új lángra a jövőbe vetett reményemet, sokszor adtak a küzdéshez új lendületet, sokszor szilárdították meg bennem azt az erősítet, hogy felvirad a ragyogó nap, melyen programszerű munkánkat ismét kézbe vehetjük. Látva körülöttünk a létért küzdő tömeget, s egyeseket elképzelem, hogy milyen kín lehet küzdeni egyedül, magára hagyatva, a gondviselésbe vetett hit nélkül, s a testvéreim leveléből merített vigasztaló erőre gondolva, mindig erősebb lett bennem a vágy, hogyha más téren most nem tehetjük, talán szolgáljuk ezen a téren a magyar társadalmat, hiszen az élet küzdelmei sokszor egyedül abban nyerhetnek megoldást, hogy a lélek energiáját felfokozzuk, mert nem a küzdelem a baj, hanem ha ahhoz nincs elég erőnk. Tehát a kérdésre válaszolva, a levelezéssel tartották egymással a kapcsolatot. A kötetben az Amerikából küldött leveleket ismerhetjük meg, tehát a Magyarországról küldött válaszokat ez a kötet nem tartalmazza.
20-as évek közepén vagyunk, és akkor még egy egészen más helyzet van, mint mondjuk majd 1945 után, amikor emigrációba kerülnek a testvérek. De nyilvánvalóan fontos talán az, hogy ugye 1922-ig országgyűlési képviselő Margit testvér, és aztán azt követően ő hosszú időszakig egészen 1945-ig nem parlamenti képviselő a közéletben, de a testvérek életének, mint elöljáró, vezető, összefogója, ő amerikai útja, a testvérekkel való találkozása, ez mit mond számunkra, mit lehet erről tudni, és a megtelepedés, a kiteljesedés, az ottani feladatok küldetése a testvéreknek, az hogy érhető tetten? Bár utalt rá Kornilovné Máté Anita, hogy ez alapvetően a szociális terület, ami fontos, de biztos, hogy azért van más sajátos karizmája a szociális testvéreknek, ami talán ott Amerikában fontos lehetett.
Először talán a nemzeti szempontot emelném ki, hiszen ezeknek a közösségeknek olyanokra volt szükségük, akik magyarul beszéltek. Tehát itt a magyar közösségekben, tulajdonképpen az első időkben még a szociális karizmát nem is tudták annyira kihasználni. Kántorkodtak, tanítottak, bár elég korán szembesültek azzal, hogy angolul mindenképpen meg kell tanulniuk nagyon jól, hiszen csak úgy tudtak hivatalosan is tanítani, de a helyi plébánián ott összegyűjtötték a gyerekeket, fiatalokat, lányokat, előadásokat szerveztek nekik, tehát olyan feladatokat láttak el, mint mondjuk a más szerzetes női közösségek is. Viszont a Los Angeles-i megtelepedésük az egyértelműen a szociális munkához kötődik, de akkor hadd kanyarodjak vissza, hogy világos legyen, hogy milyen városokban voltak. Tehát Buffalo volt az, ahol először otthonra találtak, mégpedig a Szilágyi Oszkár atya, Bencé szerzetes fogadta be őket, aki akkor éppen a Buffalo-i magyar plébánián volt. Ugye ez a Buffalo városa a nagy tavaknál van, ugye a Niagara vízeséstől nem messze. A klímája, az éghajlata a testvérek számára elég embert próbáló volt, és közülük ketten is megbetegedtek. És nagyon érdekes, hogy ugye orvosi tanácsra mentek délebre, és itt más közösségek fogadták be őket, más női szerzetes közösségek rövidebb időre, hogy regenerálódjanak, és így kerültek aztán Kaliforniába, ahol a Los Angeles-i érsek, John Cantwell érsek megismerve a testvéreket, és ezt a különleges szociális hivatást, ami a társaság lelkületét jellemezte, ezért kérte őket, hogy telepedjenek le, és ugye Los Angeles és a kaliforniai ág az a mai napig is nagyon nagy jelentőségű, és akkor már még egy területre hadd hívjam fel a figyelmet, ez pedig Kanada, ahova szintén így az első év során jutottak el, ami szintén a társaság későbbi történetében is nagy jelentőségű lesz.
Petrás Évához fordulok.
Én pedig Slagta Margitnak az amerikai útjával szeretném kiegészíteni mindezt, hiszen a kérdés egyik része is Margit testvér tevékenységére vonatkozott konkrétan. Tehát Margit testvér 24 novemberében indul el Amerikába, hogy meglátogassa a kinti testvéreket. 1925 elején érkezik meg, és látogatja végig Buffalo-tól a kanadai Stockholmon keresztül Los Angeles-en át a testvéreket, és hát nagyon fontos szempont szerintem az, hogy Margit testvérnek a a politikai és politikusi attitűdje is megnyilvánul itt, hiszen nem csak azért tartja fontosnak a szociális testvérek tengeren túli misszióját, hogy az ottani magyarság mellett szociálisan, karitatívan és az oktatásban, nevelésben is jelen legyenek, hanem ekkor már a trianoni békeszerződés után vagyunk, és Margit testvér úgy gondolja, hogy ez jó alkalmat kínál arra is, hogy Magyarország állapotáról, körülményeiről, kilátásairól beszámoljon, ne csupán a magyar közösségekben, hanem egyúttal, mint egy utazó nagykövete, jószolgálati nagykövete az országnak, szélesebb amerikai közönség előtt is az érdeklődőknek. Így, amikor hazatér 1927-ben, hamarabb hazatér, de 27-ben tart Magyarországon egy beszámolót arról, hogy mi is történt az ő amerikai útja során, akkor erre kitérve megfogalmazza azt, hogy összesen 160 előadást tartottak ő és a testvérek, ezek közül 79 volt magyarul, 69 azonban angolul, 10 németül és 2 franciául. Ezekben az előadásokban Magyarországról is beszéltek, vetített képes előadást tartottak. Volt, hogy Margit testvér hazaírva plusz anyagokat, információs brosúrákat, könyveket kért, amelyeket az utazása során szét tudott osztani az érdeklődők között, és természetesen ezeken az előadásokon Magyarország kultúrájáról és a magyar egyház helyzetéről is informálta a hallgatóságot. Tehát azt lehet mondani, hogy egy teljesen új terület nyílt itt Margit testvér számára is, amely legalább valamilyen szinten politikai küldetést is tartalmazott.
A visszhangja, vagy ezeknek a látogatásoknak a lecsapódása a sajtóban hogy jelent meg, illetve van-e valami olyan, amivel Margit testvérnek ezeket az útjaitról szóló gondolatait Petrás Évának, Slakta Boglárka szeretné kiegészíteni?
Először szeretném annyival kiegészíteni, hogy egy kicsit jobban belelássunk a testvérek hétköznapjaiba. Ők lényegében, amit a levelekből látunk, elsősorban vagy Margit testvérnek küldték a leveleket, vagy a rend tagjainak összességében, és így számolnak be például a feladataikról, amelyet Friderika testvér 1923. augusztus 9-i leveléből ismerhetünk meg. Hétfőn megkezdjük a munkát is. Mindenek előtt összeírjuk a híveket, meglátogatjuk a családokat, aztán következik az asszonyszövetség. Lányklub megszervezése és így tovább. Hiszem, hogy velünk lesz a Jóisten. A családlátogatás és a gyerekekkel való foglalkozás főleg Metil testvér dolga. Hedvig testvér az egyesületekkel való kapcsolatot tartja fenn, a családgondozás mellett, mert jelenleg ő tud legjobban angolul. Jolán testvér a háztartást vezeti, és majd, ha lesz ideje, ő is fog járni a magyarokhoz. Paula és Gertrud testvérek ismét megkezdik a kollektálást. Nagyon várom már otthonról leveleket, ti azt nem is tudjátok, mit jelent hazúról egy-egy levél. Tehát a levelekből igazából azt is megismerhetjük, hogy milyen hétköznapjaik voltak a testvéreknek, milyen problémák merültek fel. Az, hogy fölmerült az az érzés, hogy honvágyuk van, ezt hogyan élik meg, hogy számukra mit jelent az, amikor valójában akár csak egy-egy levelet, néhány sort kapnak otthonról, ezek nagyon nagy jelentőséget mutattak számukra. A visszhanggal kapcsolatban én elsősorban az amerikai levelek visszhangját szeretném megemlíteni. Ahogyan korábban említettem, 1924 decemberében jelent meg Margit testvér szerkesztésében az Amerikai Levelek című kötet, amelyről néhány könyvismertetőt, recenziót is olvashatunk a korabeli sajtóba, ezek közül is néhányat megjelentettünk a kötetben. Nagy örömmel, lelkesedéssel fogadták lényegében ezt a megjelent kötetet, például a Nemzeti Újságban is megjelent erről egy rövid ismertetés, amelyből szintén szeretnék egy idézetet hozni, amely így szól. Nem lehet leírni, hogy mit foglalnak magukban ezek a levelek, melyek szívből a szívnek szólnak. Itt nem a kritikus tollának kell megszólalnia, hanem az olvasó szívének, amely bizonyára együtt fog rezegni ezekkel a hősies nőkkel, akik egy-egy formán vallásos, hazafias és szociális nagy eszme érdekében semmiféle áldozattól, sokszor a szószoros értelmébe vett nélkülözéstől sem riadtak vissza. Mert hajtotta őket a szívük, az a meleg szív, amelynek nyilvánulásait sokszor nem lehet könnyek nélkül olvasni. Hát ez korabeli cikkekben is ezt megismerhetjük. Az én személyes véleményem is az, hogy ezeket a leveleket tekinthetjük így összefoglalva akár egy regénynek is, amelyből a testvéreknek a saját belső, szubjektív megnyilvánulásait, az utazás, a kintlét nehézségeit ismerhetjük meg. Még egy kiemelést tennék, amely Mária testvérúti naplója. Tehát nem csak azok a leveleket tartalmazza a kötet, amelyek már kint születtek, hanem az odavezető utat is, ugyanis néhány testvér Hollandiából indult 1923. november 27-én, és december 11-én érkeztek Amerika partjaihoz. És ebben az úti naplóban, amelyet a társasághoz írt Mária testvér, megláthatjuk azt is, hogy milyen korabeli viszonyok között utaztak a testvérek, ahogy Mária testvér kéri Margit testvért, hogyha a továbbiakban, hogyha jönnek testvérek, akkor harmadosztályon semmiképp ne utazzanak, mert olyan méltatlan körülmények között kellett ezt a hosszú utat megtenniük. A testvérek lebetegedtek egyébként a hosszú út során, tehát számos megpróbáltatásuk volt.
A szociális testvérek amerikai jelenlétéről, útjáról a 20-as években erre az időszakra vonatkozó megjelenésükről beszélgettünk, amelynek az apropóját járatlan utakon Amerikában szociális testvérek az Egyesült Államokban és Kanadában az 1920-as években című kötet adta, amelyet a Gondolat kiadó és a Barankovics István alapítvány jelentetett meg. Slakta Margit írásai sorozat 5. kötete ez. A kötet két szerkesztője, Petrás Éva történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos munkatársa, és Slakta Boglárka, a Károli Gáspár Református Egyetem állam- és jogtudományi kar tanársegédje volt, valamint a kötethez kapcsolódó tanulmány szerzője, Kornyilovné Máté Anita, a Szent Margit Gimnázium tanára. Jövő héten folytatjuk a beszélgetésünket, úgyhogy akkor is várjuk Önöket szeretettel.
Arcok és sorsok, egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riportár Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!